Kedves hallgatók! A 2022-es évelején elhunyt Molnár Sándor festőművész már nem élhette meg a műveiből készült Festőjuga című kiállítás megnyitóját, melyet a műcsarnokban tekinthetnek meg. Súlyok Miklós kurátor személyesen is ismerte az alkotót, vele beszélgetünk most, Lapad Dániel riportját hallják.
Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú.
Köszöntöm a Buddha FM hallgatóit. Vendégünk Súlyok Miklós kurátor, aki a Festőjuga című kiállítás kurátora itt a műcsarnokban, ahol éppen egyébként beszélgettünk a műcsarnok előadó termében. A Festőjuga címmel Molnár Sándorra emlékezve tartanak itt egy 2-3 hónapos kiállítást, jó sokáig tart, még bőven el lehet jönni megnézni. Éppen berendezték a termet, utolsó előtti nap volt, amikor összefutottunk, hogy egy kicsit, én úgy érzem, hogy a kulisszatitkokban is egy picit beláttam, néztem önöket, ahogy dolgoznak. Üdvözlöm, köszöntöm a vendégünket, Súlyok Miklóst.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Nekem rögtön az a kérdésem, és részben egy picit nyilván a buddhizmushoz kapcsolódóan felmerül az emberbe, hogy bárhol, ahol a jóga szó megjelenik, hogy ott vajon mi volt a konkrét köze a jógához az alkotónak, a művésznek. Úgyhogy egy pár szóban mesélj el nekünk, hogy ki volt Molnár Sándor, milyen irányzatot képviselt, mikor élt, és mi ez a festőjoga elmélet. Ez nem egy új keletű szó, úgy olvastam, hogy ezt már elég régen elnevezte így az ő munkásságát.
Molnár Sándor 1936-ban született, és az idén 2022-ben halt meg június 18-án. Ő a 20. század második fele, 21. század eleje magyar absztrakt festészetének egyik legkiválóbb, ha nem a legkiválóbb képviselője. Az ő választott mestere Hanvas Béla volt. Festészeti mesterei a festészetben példaképnek tartotta Martin Ferencet, Losonczy Tamást vagy Gyarmati Tihamért, illetve a magyar festők közül, illetve a francia festészetből az 50-es, 60-as, 70-es évekbeli új francia festészet, illetve új párizsi iskola alkotóit, akik hozzá hasonlóan absztrakt festők voltak, a lírai absztrakciót művelték. Azonban Molnár festészetében is és egész szellemi tevékenységében Hanvas Béla az igazán jelentős szereplő. Őt Molnár a 60-as évek folyamán, tehát nem sokkal a képzőművészeti főiskola elvégzése után választotta magának. Lényegében a Molnár Sándor őstehetség volt, kiválóan rajzolt, rendkívül érzéke volt a képzőművészethez, és nagy művészi tűz lobogott benne a művészet csinálása érdekében. A főiskola után légüres térben érezte magát, ahogy ő elmesélte, kereste, hogy mi az értelme mindennek, amit ő megtanult a főiskolán. Kitűnő eredménye végzett, tényleg mindent tudott, nagyon lelkes és szorgalmas tanuló volt az európai művészet történetét, a könyvsorban festészetet, hát kívülről tudta, átélve, átgyakorolva, benne volt a kezében az egész, de nem tudta, hogy mi a csodát kezdjen ezzel.
Ez mit jelent ilyenkor egy festőnél, hogy nem tudja, mit akar kifejezni, vagy mire használja a tehetségét?
Igen, ugye a művész mindig az adott kornak a gyermeke arra vár, idézőjelben, hogy megrendelést kapjon, vagy direkt megrendelést, vagy
föntről valami.
Vagy adott esetben, ugye én most itt a társadalmi megrendelésre célzok, de adott esetben lehet ez spirituális indítatás is. Na most Molnár az 50-es években, amikor a főiskolára járt, a sztálinista Magyarországon élt, és ott nem lehetett szabadon tájékozódni a korszak művészetében, nem lehetett megismerni a korszak nyugat-európai művészetét, ezért ő, amikor a főiskola alatt, amikor elvégezte a főiskolát, barátai Val együtt egy önképző körnek nevezhető kisbaráti társaságban kezdtek el tájékozódni a korszak szellemi és festészeti irányzatairól. Ez a baráti társaság Molnár Sándorék zuglói Erzsébet királyné útjai lakásában gyűlt össze, ezért aztán később zuglói körnek nevezték. Abban a korban egyébként több ilyen művésztársaság létezett, akik többé-kevésbé titokban vagy nyilvánosság nélkül, de megtűrve a hatalom által ugyanazt a tevékenységet folytatták. Utána néztek annak, hogy milyen áramlatok vannak akkoriban külföldön. Ugye nem lehetett utazni, ezt tudjuk, hogy utólag már furcsa 2021-ből nézve, de egyszerűen nem lehetett kiutazni az országból nyugatra, pláne.
Meg az utána nézni is furcsa mai füllel, mert gondolom nem a Google-be írták be. Tehát, hogy hát mindenki internet... hozott könyveket, vagy postán kaptak innen-onnan esetleg valamiféle ilyen referenciákat?
Pontosan, könyvekből tájékozottak. Ugye az, hogy nem volt internet, az még hagyján, de könyvekhez se jutottak hozzá. Tehát a könyvtárakban az emberek bementek, akkor azt tapasztalták, hogy a magyarországi közkönyvtárak könyvállományának egy része záról van, nem lehetett kikérni bármit. Egyszerűen nagyon erős szellemi cenzúra volt, és a Molnár Rék és a hozzájuk hasonló önképzésre vágyó, vagy tájékozódásra vágyó fiatal szellemi emberek, művészek, tudósok vagy mások, ahol tudtak, hogy szereztek maguknak irodalmat. Ők egyébként nem csak a külföldi művészetről tájékozottak, hanem a magyarországi absztrakt festészetről is fölkeresték az említett Martin Ferencet, Lassonczi Tamást, Gyarmati Tihamért, akiktől tanultak, akik elmondták, hogy ők maguk honnan jutottak idáig, milyen volt az ő fejlődésük, hol tanultak és hol jártak külföldön azelőtt. Ugye Martin Ferenc Párizsban élt az II. Világháború előtt 12 évig, tehát közvetlenül ismerte a francia művészetet. Kicsit innen is származott egyébként Molnáréknek ez a francia orientációja, illetve onnan is, hogy az ő felesége Deák Klára festő-restaurátor, aki egyébként egy jó, igen jó festő is volt, tudott franciául, és lefordított francia könyveket, tehát művészettörténeti könyveket. Tehát Molnár tájékozódott, de nem találta meg azt, hogy ő neki mit kell festeni. De egyébként jelentős volt az ő szellemi tájékozódása is, nagyon igényes vallási, civilizációs, történelmi, filozófiai kérdések, hát érdeklődő festő volt. Így került el egyébként már akkor a buddhizmushoz, a 60-as évek első felében volt magyarországi buddhista misszió, eljárgatott oda puszta érdeklődésből. Ott kapott iratokat, ilyen kézirat formában.
Ezt megalapozta ez az időszak, ha jól értem, azt, hogy ha az ember megnézi az életrajzát, akkor neki a festményei mellett rengeteg publicisztikája, tudományos munkáját is lehet elolvasni, kikutatni. Tehát lehet mondani, hogy ő már akkor is egy ilyen értelmiségi gondolkodóként, kutatóként, tudományos szemlélettel is nézett a festészetre?
Így van. Persze, ahogyan kiállítani sem nagyon állítható ki, az írásai csak publikálatta. Jóval később jelentek meg az ő írásai. A 1980-as években jelent meg először a Festőjoga nevű szövege az Új Művészet folyóiratban Sinkovics Péter segítségével.
Tehát azt egy szövegre használta, tehát ez egy szövegnek a címében használta akkor.
Igen, igen, ennek az elnevezésnek az az eredete, hogy Molnár Sándor ez alatt az útkereső időszak alatt, tehát a 60-as évek első felében átélt egy, mondjuk úgy, hogy csodának nevezhető élményt, amit úgy mesélt el nekünk több ízben, hogy üldögélt otthon a konyhában, és egyszer csak megjelent a szeme előtt egy képernyőféle valami, amin egy szöveg ment így folyamatosan lefelé. Azt mondta, hogy látta a szöveget, és el is tudta olvasni, és teljesen megdöbbent, hogy mi ez, és ez hosszú ideig tartott, és végigolvasta ezt a szöveget, ami a szeme előtt ment, egy leírt szöveg. És utána arra érzett készítés, hogy ezt leírja. És le tudta írni az egészet, de az a szöveget leírt. És ezt elvitte Hamvas Bélának, az ő akkori választott mesterének.
Ő kereste Hamvast? Többetszerre mondta, hogy választott mestere. Ő kopogtatott, és... Aha.
Tehát elvitte Hamvas Bélához, aki elolvasta, és azt mondta neki, hogy fiam, ez nagyszerű, legyen a címe Festőjoga. Molnár megörült neki, nem tudta, nem értette ugyan, hogy miért ez a címe, később értette meg. De hát akkor a mester ezt mondta, hogy legyen ez a címe. Molnár nem utolsó sorban ebben a szellemi utkeresés időszakában arra vágyott, hogy találjon egy olyan szellemi mestert, akitől ő megtudja, hogy milyen a világ. Uh-huh. Most ez így kicsi egyszerű hangzik, de hát a nagy szellemi kérdések egyszerűek, a kibontásuk a bonyolult.
Ennek oka például, hogy a buddhista missziónál már megjelent akkor? Hova tehető az, amikor érdeklődött a buddhista misszió tanításai és hamvas barátsága, mentorsága?
Ez irány. Párhuzamos, ez a kettő érdeklődés, párhuzamos. Molnár Sándor Hamvas Béláról Vörös Sándornak a doktori disszertációjában olvasott, amelynek az a címe, hogy a teljesség felé, ami megjelent 1942-ben talán, vagy 44-ben, és ezt olvasta Molnár Sándor, és Vörös, akinek szintén Hamvas volt a példaképe, említi Hamvast és ír róla ebben a dolgozatban. Molnárnak ez föltűnt, és általában, hogy ezt megkeresi ezt az embert, megkereste egy barátjától, hogy nem tudna neki segíteni, aki mondta, hogy de én ismerem Hamvast, megadom a címét. És Molnár Sándor beállított Hamvas Bélát, és mondta neki, hogy miért keresi, beszélgettek, majd Hamvas mondta, hogy hát akkor viszontlátás a fiatalember. Molnár mondta, hogy de nem, mert én szeretnék még önnel beszélni, és ebben az első találkozási élményekor Molnár érezte, hogy ezt az embert kellene neki követni. Hamvas mondta neki, hogy fiam, én nem akarok senkinek a mester lenni. Egyébként zárójelben mondom, amiket én most elmondok, ezt Sándortól tudom. Tehát én 1992 óta ismerem őt, és mindig megtisztelt a bizalmával, azzal, hogy sokat mesélt ezekről az élményekről. Én is sokat kérdeztem, mi többek között én is, és mások is, mint Lajta Gábor festőművész, aki szintén tanítványnak tartja magát. Tehát
távolságtartó volt ebben a tekintetben, vagy inkább csak a, mondjuk úgy, hogy a tanítást nem feltétlenül akarta ilyen keretek között átadni?
Molnár Sándor azt szerette volna, hogyha közelében maradhat Hamvasnak. Uh-huh. És Hamvas ebben az életének az utolsó éveiben, ugye 68-ban halt meg, a sztálinista, illetve sztálinizmus utáni Magyarország, tehát kádárista Magyarországon tudta, hogy itt nem lehet valóságos intézményben, még csak egy baráti társaságban sem átadni ezt a tanítást, mert úgyis figyeli a belügyminisztérium, úgyis provokálják, úgyis zaklatják, bizonytalanság van, nem publikálhatott. Ugye Hamvas Bélát Lukács György tette tönkre egzisztenciálisan, 1947-ben írt Hamvas Béla ellen egy cikket, amelyben elmondta, hogy mindenféle renegált, fasiszta, imperialista Bérencnek, aki szellemileg itt vissza akarja hozni a fasizmus Magyarországra, és akkor ez olyan sikeres volt, tehát Lukács Györgynek nagyon nagy hatalma volt akkor, hogy a kommunista filozófusnak nem engedték publikálni Hamvast, neki el kellett menni vidéki építkezésekre, raktárosnak. Úgyhogy ezután Hamvas tudta, hogy itt nem fog menni a tanítás. Viszont azt látta, hogy ez a fiatalember rezonál arra, amit ő tud mondani. És Hamvas elsősorban erkölcsi és filozófiai kérdésekben tudott tanítani. Tehát a világ nagy tradicionális kultúráinak a tanításait tudta átadni, a vallásokét is, úgy a keresztény, mint a hindút, az iszlámot, a buddhistát vagy a zsidót.
Pont ezt akartam, erre akartam rákanyarodni, hiszen Hamvasról is azt bele is szőtte meg, nagyjából tudható, hogy azért nehezen jutott hozzá ő is a tudáshoz, a papír alapú tudáshoz, még hátráltatták is ebben jelentősen. Miközben itt arról beszélünk, hogy milyen sokféle kultúrát, hagyományt ismertetett, és rajta keresztül több művész is ezt megtudta, megismerte. Van benne egy pici kis ellentmondás, tehát hogy akkor mégiscsak honnan jöttek ezek a sokrétű, színes, szagos kulturális ismeretek?
Hát Hamvas Béla még a második világháború előtt szerezte ezeket az ismereteit, amikor ugye szabad világ volt, tehát nem volt kommunista cenzúra. Tehát akkor bármilyen tudás hozzáférhető volt Magyarországon. És ugye azt ne felejtsük, hogy Hamvas Béla író volt, művész volt. foglalkozott filozófiával, foglalkozott kultúrtörténettel és vallással, de mindezt az ő írói, intellektusán, művészi habitusán keresztül átszűrve, átalakítva közvetítette tovább. Tehát ő fordított nyers fordításokból például mondjuk héber vagy szanszkrit szövegeket, de hát ő nem volt tibetológus vagy szanszkritológus vagy ilyesmi, hanem egy hihetetlen ritka zseni volt, aki teljes mértékig meg tudta érteni ezeknek a kultúráknak a tanítását, anélkül, hogy ő maga mondjuk éveket töltött volna, nem tudom, Tibetben, vagy bárhol máshol. Azért ismételgetem a tibetit, mert a tibeti halottas könyvről is sokat írt, illetve a tibeti buddhizmusról is sok ismertet adott át a maga korában Hamvas Béla. Olyannyira, hogy sokan tőle vették az ismereteket. Miután más ismeretek nem is nagyon voltak, meg a túl specialisztikus ismeret, annak nem mindenkinek van rá 3 éve vagy 5 éve. Ugye ez a felületesség veszélyt is magában rejti, de itt nem ez a lényeg, hanem hogy Hamvas egy olyan ritka elme volt, aki tényleg bele tudott látni ezekbe. És Molnár ezt érezte. És Molnár maga is egy nagyon nagy képzelőerővel megáldott művész zseni volt, akit Hamvashoz hasonlóan a fogalmi megközelítés is érdekelt. Tehát nem csak a formai, festészeti megközelítés, hanem a fogalmi. Meg akarta érteni filozófiai szinten ezeket a kérdéseket.
Mindjárt tovább megyünk majd egy picit az életének a későbbi szakaszára, de közben próbáljuk meg vizualizálni, hát ugye rádióban vagyunk, de amikor belép valaki erre a kiállításra, ebbe a kiállító térbe, hát egyrészt hatalmas vásznakon tárul elénk Molnár Sándor festményei. Másrésztről akkor egy picit én mondom az élményemet, aztán majd kijavít valahogy ilyen szakszerű szöveggel, de hát keverednek benne a kicsit ilyen domborulatok, tehát nem minden síkban létezik, néha magát a vásznat, képet kiegészítik bizonyos ilyen kis, hát néhol amorf minták, és nekem először az jutott eszembe, persze nyilván próbáltam rögtön a jógára rácsatlakozni, de hogy azért itt vannak szervek, testek belülről, kívülről csavarodnak, elégnek, és a különböző elemek megjelennek már, mint a természeti elemek, ahogy ezekkel a testekkel bánnak. Tehát anélkül, hogy most konkrétan elolvastam volna valamit, én nekem ez érződött benne. Erre hogyan lehet, hogy mondjam ezt, talán ezt a ráérezni, vagy hogyan lehet ennyire jól összekötni ezekkel a különböző kultúrákkal, amikre már számtalanszor elismételte ön is, hogy élőben nem találkozott vele, tehát nem járt Indiában, Tibetben, vagy Dél-Amerikában az indiánoknál, miközben visszacsap, visszatér folyamatosan ez a sok-sok szimbólum. Egy picit az önszavaival is mesélje azért el, hogy néznek ki ezek a képek, mert ezt én csak nézőként mondtam.
Ez a kiállítás, amelyet itt most festőjük a címmel rendeztünk volna Sándornak, zárójelben elmondom, hogy vele együtt válogattuk a műveket. Tehát ő volt az, aki elsősorban, aki ezt
a kiállítást... Tehát régóta tervezték ezt ezek szerint.
Így van, így van. Januárban kezdtük el konkrétan összeállítani a kiállítást, és maketet készítettünk kis kép makettekkel, kiállítóterem makettjével, tehát konkrétan a berendezést, a kiállítás installálását is végig gondoltuk. Tehát Molnár javasolt ezeket a műveket. A fő cél éppen ez az esztétikai hatáskeltés volt. Tehát az, hogy legyen egy nagy vizuális élmény annak, aki bemegy Molnárnak azokról a műveiről, amelyek eddig vagy még nem voltak kiállítva, vagy ritkán voltak kiállítva, ez az utóbbi a gyakori, mert kis kevés kiállítása volt, vagy amelyek így együtt még nem voltak láthatók. Tehát a műcsarnok középső 3 terem sorában a nagyméretű 10 méteres belmagasságú óriási termekben függenek ezek a 2-3-4 métertől 8 méter szélesig terjedő óriás művek, és Molnár színvilágával, ezzel a tényleg csak csontvárjához mérhető, izzó, teljesen eredeti, soha nem látott színekkel, tehát maga a szín fantázia is különlegesség neki, egészen új színeket találunk a vásznon. Ez biztos, hogy megragadja a nézőt, és ez volt a cél, ez az élmény. Ugye itt most beszélünk, és elméletről beszélünk, Molnár sokat írt is egyébként. A lényeg azonban az, hogy ezek nélkül, ezeknek az ismerete nélkül is teljesen egész és nagy művészetet, vagy művészi élményt kap a látogató. Nem kell tudni se a tibeti buddhizmust, se a keresztény misztikát ahhoz, hogy ezek a képek, ezek nagyon erős érzelmi hatást gyakoroljanak. Molnár szinte minden festménye vagy indulati, vagy érzelmi töltésű. Tehát semleges képei nincsenek. Ő maga is egy nagyon erőteljes, indulatos ember volt, egy harcos típus, aki kemény volt, és nem tűrt ellenmondást. Meg tudott mindent indokolni, de nem volt kenyere az, hogy beszélgessen valamiről, és mérlegeljen valamit. Ő nem foglalkozott az, hogy a többiek mit mérlegelnek. Neki megvolt a saját útja, neki az volt a törekvése, hogy a vásznon, a művészetével, a festészettel dolgozza át azt a lelki folyamatot, amit ő az alkímiából vett elem elnevezésekkel, a festőjoga címmel öt részre osztott, ugye a föld, víz, a tűz, a kristály és az üresség vagy levegő elem, ez az öt, amelyet Molnár magának programszerűen megfogalmazott az életére. Azt mondta, most kb. 35 éves vagyok, élek talán 70 éves korom, míg van 35 évem, akkor legyen mondjuk 7 év kb. egy elemre, és az a döbbenet, hogy ezt ő végigcsinálta, és az még nagyobb döbbenet, hogy nem pusztult bele, és hogy a művek mindig élőek. Tehát nem azt érezni ebből, hogy itt valami programszerű dolgot fest, hogy akkor megfest egy újabb képet mondjuk a vízről. Egyáltalán nem. Különben sem direktek ezek az elemeknek a nevei. Nem arról van szó, hogy a képeken földet, vizet vagy tüzet látunk, bár a tűzelemnél azért gyakori a tűzlobogásának az asszociációja, de igazából nem ábrázolásról van szó, hanem absztrakt, elvonatkoztatott szellemi valóságról. Ő számára a művészet egy olyan szellemi valóság volt, amit ő a valláshoz hasonlított. A vallási megismeréshez, a vallási transzcendenciáknak a megismeréséhez, és hát kreatív megdolgozásához. Ugye az alkímia egyébként egy ősi tudás arról, hogy hogyan tökéletesítsük magunkat, a lelket. A lélek tökéletesedése minden vallásban cél volt, ugye, a buddhizmusban ugye azt mondják, hogy a szenvedéstől való megszabadulás. Ugye a Buddha azt mondja, hogy én a szenvedés végét tanítom. Tehát megmondom neked, hogy hogy tudsz eljutni a végére. Ez mindegyik vallásnak az egyik központi kérdése. Erre megvan a válasz a kereszténységnek is, a hinduizmusnak is, és a többinek. És a transzcendens tartalmak felé, az, mondjuk Isten felé, ugye a buddhizmusban nincsen Isten, de a többi vallásban vannak Isten, mindesetre a tökéletesség felé a való törekvésnek az útja az alkímia. A földnél a megalapozás, a szilárdság megtalálása, a kornak a megfigyelése, az ott lét, az éber tudat, ugye, ami szintén van a buddhizmusban elérése, a víznél a negatív lelki tartalmak kidolgozása, kimondása, feldolgozása, a démonokkal való hát leszámolás, mondjuk így, a tűzelemnél mindezeknek a kiégetése, az elpároloktatása, a salakanyagnak a kitisztítása, a kristályelemnél a geometrikus, matematikai alakzatok, matematikai, racionális tartalmak fölfedezése, megértése, az ürességnél pedig a fénybe való megérkezés, abba az üresbe, ami a buddhizmus szerint ugye telített üresség, nem egy negatív üresség, illetve a keresztény felfogásban ugye a mennyország, ahol Istennél közvetlenül érintkezik az ember lelke halál után. Tehát, hogy ez a alkímia egy ilyen szellemi tökéletesedési, vagy lelki tökéletesedési folyamat, amit az évezetek során sokszor, sokféle civilizációban találunk. Ugye van az indiaiban is ilyen elemrendszer, a kínai rendszerben is van, a kristályt onnan vettem volna, a kínaiból, ugye, mert a alkímiában az európaiban igazából négy van. Tehát, hogy Molnár elméletében ez mind benne van, a festészetében is, de még egyszer mondom, és ezt a hallgatóknak is érdemes szem előtt tartani, hogy nem azért kell eljönni a kiáltásra, hogy az elméletet majd itt meghalljuk, hanem hogy tényleg egy csodálatos festészeti világot kap a látogató.
Ez a sokrétű tudás már az elemekből, ebből a rendszerből is kitűnik, hogy többféle hagyományból, vallásból merített. említette, hogy jól ismerte, beszélgettek sokat az ő hétköznapjaiban, hát nevezzük úgy, hogy ilyen spirituális gyakorlásában, magába fordulásában is ennyiféle hagyományt, ennyiféle kultúrát, vallást alkalmazott? Nem, hogy kell őt elképzelni egy hétköznapi, éppen nem festészettel foglalkozó emberként?
Ő igazából egy európai festő volt, aki ezeket az Európába beáramlott keleti tudásokat is magáévá tette, de alapvetően az európai kultúrán alapult az ő művészeti műveltsége. Ő nem volt, tudtam már, spirituális gyakorló. Neki maga a művészet csinálás volt a spirituális gyakorlás. Tehát én azt tudom hasonlítani, ahogyan a keresztény ikonfestők azt mondják, hogy az ikonfestése imádság, de azt meg kell tanulni, hogy kell csinálni. Ugye a meditációt is meg kell tanulni, hogy kell csinálni, a keleti meditációkat is. Az nem olyan egyszerűek, és nem olyan ártalmatlanok. Ezek nagyon komoly gyakorlatok, és nagyon komoly hatásuk van. Ugyanígy van a festéssel is. Molnár a festésbe tette bele a lelkét, a testét és az életét. Fegyelmezett ember volt, dolgozott, és amikor csak tudott, a műteremben dolgozott, és senki nem engedett be. Tehát, hogy nem úgy kell képzelni, hogy ő jogázott, vagy keleti meditációt végzett, hanem maga a mű megfestése volt az, ami meditáció volt, és az én véleményem szerint lejön a vászonról ez a rettenetes megdolgozottság. Egyrészt konkrétan abban, hogy a vászon szinte minden centiméterén, minden négyzetcentiméterén találok újabb és újabb festői elemet. De a színek izzásán, tehát rendkívüli erőfeszítés festőtől ilyen színeket kidolgozni. Mint ahogyan egy zenésztől egy hangzást összeállítani, az hosszú munka. Nem kipattan a fejből éjszaka. Azon sokáig dolgozik a zenész. És ez a festő is a lehető legkeményebben minden a festett, amikor nem dolgozott a megélhetésére, mert ugye a szocialista Magyarországon nem lehetett megélni ebből. Egy ideig egyesen tiltották a absztrakt festezetet, nem lehetett ilyeneket kiáltani a műcsarnokba. Neki 81-ben volt először kiáltás a műcsarnokba, amikor általános értetlenség fogadta különben. Tehát ő neki kellett egy polgári foglalkozás, elmondja az interjúban, hogy láttam, hogy itt nem fog ebből megélni, de én ezt akarom csinálni.
Mit csinált, miből keresett pénzt?
Festő restaurátor volt ő is a feleségével, Deák Klárával együtt. Templomokban falképeket vagy táblaképeket restauráltak kemény munkával. Mesélte, hogy hát voltak évek, amikor azt hitték, hogy bár döglenek. Mert akkor kell csinálni a munkát, amikor volt.
Volt annak kockázata, hogy neki hatalmasak a művei, a festményei, és hogy ezt valahol tárolni kellett, leteríteni, tehát ez elnézi az ember, kell hozzá egy hangár.
És nem volt neki nagy műterme. Hosszú ideig egész kicsi szobában dolgozott, innen volt az, hogy csak maximum 2 méter magas képet tudott festeni. A szélesség azonban legfeljebb 1,5 méter lehetett, mert nem tudott többet.
És összerakosgatta, nem? Igen, vannak olyanok, nem, volt, hogy ilyen darabokból van összerakva.
Van több képek, ilyen a 8 méter 30 centi széles mohács, ami 8 darabból van, ilyen a Európa elrablása, ami 4 méter x 6 méteres, ami 6 darabból van, és még mondhatnék néhány ilyet. Molnárnak a 1990-es évek eleje óta volt egy rendes méretű műterme, azonban pontosan a tárolás miatt ez a műterem félig terhelt a képeivel. Egyébként hozzá kell azt is tenni, hogy ő egy meglehetősen karakán és kemény ember volt, és ő bárkinek kimondta az igazságot a szemébe, ami ugye nem szokta az embernek a karrierjét egyengetni.
Főleg 90-es évek előtt.
Hát ez mindig
vagy most.
Ez sose. Tehát ha valaki így, tehát nehéz azt elviselni, hogyha nagyon a szemünkbe mondják hirtelen az igazságot, és egy darabig így nyelvekelni kell, hogy hova minden itt, most ez hogy van. És Molnár azért egy ilyen megmondó volt. Ő egyedül harcolt, egyedül akart harcolni, és megharcolta azt, amit ő maga akart, de ennek az volt a következménye, hogy társadalmi értelemben nem volt eléggé bemutatott, nem volt eléggé ismert.
Pedig, mint ahogy mondja, készültek is erre a kiállításra vele együtt, tehát ez egy emlékkiállítás lett végeredményben, mert előbb ment el. Ebben az utóbbi néhány évben sem lehetett az, vagy ez már az ő döntése, hogy nem volt benne ennyi megmutatkozás?
Igen, az ő döntése volt az, hogy kiállít vagy nem. Nem nagyon szerette a csoportos kiállításokat. Úgy gondolta, hogy árt az ő képeinek az, hogyha másokkal keveredik, illetve úgy gondolta, hogy az ő feladata addig tart, amíg lelkileg és művészileg megharcolja azt, hogy létrehozza azt a képet. Nem hajlandó egy lépést se tenni azért, hogy valahogy elmagyarázza, vagy odahozza a látogatót. Ő beszélt a festészetéről, vannak interjúk róla, a kiállításban is látható két interjú részlet. Olykor folyóiratban is megjelent vele készült interjú, de igazából nem volt a saját festészete magyarázója, és nem nagyon szerette a magyarázza. Ő Hanvas Béla filozófiáját teljes mértékig magáévá tette, úgy kell elképzelni, mintha egy pap megtanulja a vallásának a szent iratait, onnantól kezdve tud azon a nyelven beszélni. Tehát egy keresztény pappal leül beszélni, akkor egy keresztény világértelmezést fog elmondani. Ha egy hindu pappal ül le beszélgetni, akkor az egy hindu világértelmezést fog elmondani, stb. Molnár egy Hanvas Béla-féle világértelmezést mondott el, azzal, hogy Molnár Hanvas halála után és Hanvas írásainak a elolvasása után, vagy feldolgozása után tovább folytatta a tanulmányait, és maga elolvasta az összes hivatkozott irodalmat. Tehát ő folytatta ezt a munkát, de igazából az ő értelmezése az, ami Hanvasi. Ez akár a rövidebb, akár a hosszabb szövegeiben testmértékig tetten érhető, és ezt ő nem tagadta, ő mindig azt mondta, hogy ez így van. A kiállításhoz megjelent egy katalógus, amiben van több kiváló írás. Bui Ferenc filozófus például, aki a szintén a tradicionalista filozófia művelője, tökéletesen ki tudja elemezni azt, hogy Molnár hogyan tette magáévá Hanvas elméletét, és hogy ő hogy szűrte át magát. Itt a kiállításon, a műveken ez csak hosszú tanulmányozás után derül ki. Tehát a látogatókat invitáljuk arra, hogy ha nagy művészi, nagy festészeti és vizuális élményt akarnak kapni, akkor jöjjenek el ide, és szemük szájuk eláll tőle, mert annyira érdekes és lenyűgöző. A hozzátartozó elméleti háttér az érdekes lehet annak számára, aki akár buddhistaként, akár más vallás éleként kíváncsi arra, hogy vajon onnan vette Molnár az elképzeléseit. A keresztény filozófia és a keresztény vallás is megjelenik az ő művészetében, tanulmányaiban is megjelent, elsősorban Jakob Böhmét, vagy Eckhart Mestert, vagy Angelus Siléziuszt tanulmányozta, már úgy értem a Szentíráson kívül, és az utolsó korszakában az üresség, a fehér üres képek korszakában meg is jelenik olykor-olykor egy keresztény szimbólum a képein, ami egyébként nem gyakori, mert nem jelennek meg a vallási szimbólumok a képein.
Igen, nagyon kevés a direkt utalás. Bennem az a kérdés merül fel, és persze ez már nem kell, hogy igazából konkrét választ keressünk rá, vagy kapjunk rá, de hogy elnézve ezeket a képeket, kérdés az, hogy a jógát, most itt inkább a filozófiai szellemi értelembe vett jógát így kiműveli olyankor, hogy a néző, aki végigmegy ezeken a képeken, vagy Molnár művelte annak idején, amikor megfestette ezeket a képeket, vagy ez az egész így össze is folyhat, összefonódik. Egy utalást még engedjen meg, vagy kérdezném, hogy bár mondta, hogy nem annyira szerette, hogyha értekeztek róla, vagy így külön így beszéltek róla, de hát a kiállításon azért mégiscsak volt egy kiállítás megnyitó, lesznek majd egyéb programok is. Pressing Lajos neve, aki a kiállítás megnyitó szövegét adta elő, olvasta el, vagy majd például később Szatmári Botond, aki a Tantopuja buddhista főiskola tanára. Szóval szoros buddhista kötődésű programok lesznek még. Hogyan kötődtek ezek össze, hogyan lehetett őket összekötni a kiállítás megnyitójával, vagy az egyéb tárlatvezetésekkel?
Azért is választottuk Pressing Lajost megnyitó személynek, mert bár én több ízben nyitottam meg Molnárnak kiállítását, és Molnár itt is kérte, hogy én nyissam meg, de végül is ez nem egy egyszemélyes műfaj az ilyen nagy intézményben megrendező kiállítás, arra is kell gondolni, hogy kifelé mit tudunk mondani, és nem gyakorlat az, hogy a kurátor nyitja meg a kiállítást. A kurátor az a művésszel egyeztet, a kurátor ír egy szöveget, és a installációt, vagy az egészet megalkotja, de jobb, hogyha egy külső szakembert kérünk föl, és Pessing Lajos, aki ugye maga is buddhista tanító, pontosan értette Molnár Sándor művészetének ezeket a spirituális vonatkozásait, és a megnyitó beszédben, amit ugye ő maga is írt, ezeket tökéletesen jól elmondta. Most itt nincs ennek a helye, hogy elmondjam, de talán a
megtalálható a szövege a műcsarnok honlapján.
Honlapján, és egy nagyon jól felépített, nagyon érdekes és csavaros, és egy kis csattanóval végződő szöveg, amit most nem akarok elmondani.
Nem lőjük le a poént.
Nem lőjük le a poént, de így volt, ezért kértük föl, tehát Pressing Lajost. Az európai festészetbe való beillesztése, illetve a magyar festészetbe való beillesztése Molnár Sándornak szintén érdekes kérdés, és ez is csak azt mutatja, hogy mennyi bonyolult és érdekfeszítő kérdést vett föl az ő festészete. Tehát fölveti a hanvas tanítványságot, fölveti a keleti filozófiák hatását, fölveti a spiritualizmus kérdéseit, és fölveti a szorosabban vett művészeti, festészeti kérdéseket, hogy honnan jön, hogyan alakítja át az absztrakt festészetet. Azt még érdemes elmondani róla, hogy ő mindig személyességre törekedett. Tehát amikor elkezdte a pályát, akkor próbált üres képeket alkotni, monokróm képeket, egyszínű képeket, de rájött, hogy ez nem megy neki. Mert érezte, hogy nem tud belevinni személyes tartalmat. Uh-huh. És majd csak élete végén jutott el oda az utolsó korszakában, hogy tudjon személyes üres képeket festeni, de ezt a személyes ürességet a tibeti szunnyata vagy csunnyata fogalom adta meg, ez a bizonyos telített üresség. Az ő törekvése az volt, hogy olyan absztrakt festészetet dolgozzon ki, ami erre a régióra és Magyarországra jellemző. És a festményeken, különösen a víz és a tűzkorszak képen látszik, hogy a szenvedés vagy a tragikum az egyik központi vonása annak, amit ő kiemel. Tehát ezek nagyon erőteljes hatású, sokszor tragikus felhangú képek, annélkül, hogy ábrázolnának bármit is, tehát nem Mohácsot látjuk rajta a Mohács című képen, de látjuk a küzdést, a gyilkolást, és valahogy annak a tökéletes festői megfogalmazását elvontam. Érdekes, hogy mikor Molnártól kérdezték, hogy hogyan nézzünk absztrakt képet, akkor azt mondta, hogy úgy, hogy kiüresítjük a tudatunkat.
Ez ugye ezt amire mindenre jó lenne válasznak.
Könnyű mondani, de ezt még a gyakorló meditálóknak, vagy keresztény imádkozóknak is soká kell gyakorolni. Ő ezzel azt akartam mondani, hogy ne hagyjuk, hogy mindig elvigye a gondolatunkat valami aktuális vonatkozás. Ne keresünk aktuálisabb benne. Próbáljunk egy emelkedettebb szellemi valóságba eljutni, és onnan szemlélni a képeket. Innen van az, hogy az ő festészetében sose jelent meg a 1966-tól 2022-ig tartó tényleges festőjog a festészeti időszakon keresztül soha nem jelentek meg aktuális társadalmi témák.
Viszont mégiscsak van egy kicsit ilyen érdekes trükk abban, hogy az absztrakt festészetet ne próbáljuk konkrétumokhoz kötni, mert ezért félfüllel hallottam, amikor mutogatta az egyik képre, hogy ezt egy papnak a megölése ihlette, és ha egy nagyon picit így hunyorogva nézünk, akkor talán azért ez felismerhető benne, de ha nem tudjuk a történetet, akkor sose tudjuk meg, hogy ez egy konkrétum.
Igen.
Kell ilyenkor tudnunk, mi a háttere? Nem kell tudnunk. Ez hogyan érdemes ilyenkor ezen gondolkodni?
A modern festészet esetében különösen a konceptuális művészet megszületése óta, tehát az körülbelül a 70-es évek, 1970-es évek, 60-as évek végére, 70-es évekre tehető, valahogyan alig van olyan festészeti, alig van olyan képzőművészeti életmű, alig van olyan mű, amihez ne kéne valamilyen elméleti hátteret tudni. Vagy azt, amit a művész maga elmond hozzá. Mert ő is úgy alkotja ezt meg, hogy ezt még oda kell tenni, de ezt nem festem bele. Most ez hosszú lenne tárgyalni, de így van a mai képzőművészet ilyen. Ugyanakkor Molnárnál, ahogy korábban többször említettem, mégiscsak van egy ilyen elmélet nélkül is működő része az ő festményeinek. Konkrétan a Jerzy Popieluszko, a lengyel katolikus pap megölése emlékére festett képe, bár címében viseli ezt, de igazából, ha elé áll az ember, akkor azt a leíratatlan pokoli sötétséget, amiből kisugárzik a kegyetlen vér-vörös formáknak az izzása, akkor is megérzi, hogy itt valami pokoli dologról van szó. Tehát nem emlék olyan értelemben, hogy keresztény emlék és valamiféle áhítat műve, hanem ezt a tragikus kelet-európai sorsot mutatja meg. Ugye a tragikum Molnár számára az nem egyszerűen a hétköznapi értelemben vett balesetet, vagy nagyon súlyos problémát, vagy összeomlást jelentette, hanem az erkölcsi tragédiát. Az a tragédiát, hogy az lehet, annak lehet része tragédiában, aki a saját erkölcsi integritásáért küzd. Aki csak pusztán tönkre megy, az nem. Ha én mondjuk alkoholista vagyok és tönkre megyek, akkor az nem tragikus ez a sors, hanem mert hiszen kiszállhattam volna belőle. Nyilván a betegséget ma másképp ítéljük meg. Ezt most azért azon például, mert Molnár is többször említette azt, hogy a züllöttség és a tragédia nem ugyanaz. Tehát ha valaki erkölcsi elvek ellenére él, kitartóan, majd tönkre megy, akkor annak tönkre ment az élete, egy züllött élet volt, mondja Molnár. Tragédia az, amikor ez a katolikus pap, aki a korabeli lengyelországi szolidaritás munkás szakszervezetben dolgozott, és adott esetben tüntetéseken is felszólalt, bár vallási értelemben, nem politikai értelemben, de mégiscsak részt vett. Ő a munkások jogaiért is küzdött, ami egy erkölcsi küzdelem volt, és azért is, hogy a szabad vallás gyakorlás értelmében az emberek gyakorlassák a vallásokat, és mondjuk a munkások elmessenek misére, és ne kelljen sunyogni, ugye, meg ezt takargatni. És amikor a rendőrség őt elrabolta, megkínoszta is egy kötelet kötött a nyakába, és adott a folyóba, akkor ő ezt a tragédiát, ennek a tragédiának vált a részesévé. Ugye a keresztény szemmel vértanú lett. Tehát, hogy Molnár a tragikumot így érti, és ezért aztán nem olyanok az ő képei, mint a Beckett vagy UNESCO drámák, ahol a tönkrement emberekről van szó, a tönkrement társadalmakról, ahol a kommunikáció képtelen, elsatnyult, meg elsorvadt emberek vannak. Molnár festészetében mindig van valami nagyon kemény, valami heroikus. És innen ered ez a heroizmus felfogás.
Köszönöm szépen, hát ehhez már szerintem tényleg csak azt lehet hozzáfűzni, hogy jöjjenek el és nézzék meg, és ezek után lehet majd folytatni még a róla való elmélkedést. Meddig lehet eljönni?
A kiállítás február 5-éig van nyitva, de addig még jó néhány tárlatvezetés lesz. Ugye egyik éppen a mai napon, október 20-án Lajta Gábor festőművész tart tárlatvezetést 6 órakor, de később Szatmári Botonda, ahogy említettük, vagy Bárdosi József művészettörténész kollégám, illetve talán én is tartok még tárlatvezetést, illetve a záráskor készülünk valószínűleg egy programban. Tárlatvezetéssel és művészeti programban.
Szóval még többször is el lehet jönni Molnár Sándor Festőjoga című kiállítására. Köszönöm szépen!
Én köszönöm!
Súlyok Miklóssal hallottak interjút, aki a Műcsarnokban rendezett Festőjoga című kiállítás kurátora. Lapad Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.